Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Blankenstein Miklós, nyugalmazott katolikus papa, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Nagyon örülök, hogy elfogadtam meghívást. Jó napot kívánok. Láttam a minap egy ilyen streaming csatornán egy brit végjátékot. Mr. Bean volt benne a főszereplő. Volt benne szegény, gazda, kutya, macska, elcserél gyerek, árva gyerek, akinek a nevét se tudták, ezért Jézusnak nevezték el, és hát fergeteges volt az egész, és a vége az volt, hogy ez a tíz gyerek, ez elkeveredett a hatalmas lakásba, és végül a lakás sarkába felállított jászolban találták meg. És ott nagyon boldog volt, és ettől mindenki nagyon boldog volt. Ez egy olyan erős jelképnek tűnik, hogy még egy vígjátékba is belefér. És nem tűnik ott idegennek, és az egészet megemeli. Mitől ilyen erős jelkép a gyerek a jászolban, a kis Jézus a jászolban?
Többféleképpen lehet ezt közelíteni. Egyrészt a gyerek, a kutya, stb. Szokták mondani a színjátszásból, a végben ez mindig nyerő. Másodszor a karácsonynak a mi kultúránkban legalábbis van egy olyan hangulata, amely a kis Jézus a jászol, még azoknak is, akik nem vallásosak. Hát nézzük meg a boltoknál a díszítéseket, meg egyebeket. Ugye már korábban kiteszik, minden kerületnek megvan szinte a maga Betleheme. És amikor egy pici gyerek kalandjai után, és összefut a jászollal, hogy az az én történetem, a mi történetünk, nekem szól, és semmiféle agresszió nincs benne, ez magától értetően nagyon szól.
De a történet alapja az valós? Tényleg jászolban született a kis Jézus, és a három király tökön passzuljon át ment oda, mert hallották, hogy megszületett?
Először is az első századokban nem volt karácsony ünneplés. Nem foglalkoztak vele. Miért? Mert a felnőtt volt az érdekes, Jézus Krisztus. Na most azért az evangéliumokat, ha kinyitjuk, akkor azt látjuk, hogy minden négy evangélista egy picit másképpen ad hírt Jézus születési körülményeiről. Például van, aki nem is beszél arról, hogy hol született, milyen körülmények között. Lukácsnak van ez a hagyománya, hogy ők elmennek Betlehembe, nem fogadják be a szállásba, hanem egy istállóba kell megszületnie. Tehát a lukácsi hagyomány az, amely számunkra ezt a kis Jézus a jászolban megszületik, és ott örül neki az üzanya, az állatok, és így tovább. Akkor ismerjük a három király történetét, Herodesnél kezdik, mennek betlehemi csillag. Hogy ez a hagyomány aztán mennyire precíz és pontos, ezt nem olyan egyszerű összerakni, de hát valahol megszületett a kis Jézus. Hát nem tudjuk se az időpontot pontosan, mint egy 30 éves volt, amikor föllépett. Ugye gyerekkoráról van a menekülés történet, amikor el kell menni, mert Herodes ugye küldi az embereit, hogy ott hozzád jön, aki ebbe a körbe tartozik, illetve a 12 éves Jézus a templomba, hogy atyám házába kell lenni, mikor mennek haza, és elfelejtett Jézuska szólni, hogy papa, mama, én még maradok egy kicsit, és én tanítom az okosokat. A jánosi hagyomány, ugye, ami a legkésőbbi evangélium, az már teológiailag elemzi, hogy kezdetben volt az ige, nem is foglalkozik a születés történettel. De végül is ez rögzült, hogy a kis Jézus Betlehembe ilyen körülmények között mennyi ideig tartózkodtak ott a születés után, ezt sem tudjuk. Hát ezek nem olyan fontos dolgok, de a liturgiában, az ünneplésben, amit aztán mi is összerakunk a ünnep alkalmával, ez egy nagyon jól kezelhető, összehozható kis történet, tehát Betlehem.
Hol kezdődik ez a karácsonyi ünnep folyam? Tehát mikortól kezdve mondjuk azt, hogy most már a karácsonyra készülünk?
Ugye itt van egy történelmi idő, és van december kérdése. Maradjunk a történelmi időnél. Ugye az kereszténység elég gyorsan 200 év alatt elterjed a Római Birodalomba, illetve azon kívül is. Üldözések vannak. Tehát ebből adódóan a egységessége az ünneplési rendnek ott azért különféle szálakon fut össze. Nincs erősen központosítva a történet. Sok mindenről nem is tudunk pontosan. 313 egy döntő dátum, ez a milánói ediktum. Milánó városában hirdettetik ki, hogy a keresztények szabadon gyakorolhatják a vallásukat, két év múlva pedig kvázi birodalmi vallás lesz a kereszténység, maradhat még azért akkor a pogányság mellette. Na most ez után kezdődik az az összekapaszkodásos rendszer keleten és nyugaton az egyházban, hogy is ünneplünk, mi a mi liturgiánk, milyen ritusaink vannak, ugye latin ritus, görög ritus és így tovább. És ez a Jézus történet, az egyházi év egyáltalán létrejön, ugye nem január 1, december 31, hanem a nagy ünnepek, ünnepkörök. És ez a karácsony születésének is tulajdonképpen a kezdete, hogy pontosan mikor volt az első karácsony, ezt nem tudjuk, ugye, csak az, hogy itt már volt ennek egy liturgikus gyakorlata, ez hangsúlyozottan liturgikus gyakorlat volt, nem annyira családi ünnep a kezdeteknél. Mit jelent az, hogy liturgikus gyakorlat? Hát először is arra akartak egy ünneppel válaszolni, hogy mi van most körülöttünk? A nyugatiaknál ez a kellő nap, hát a napi egyenlőség, a téli. Sötétségből világosság.
Hosszabbodnak a nappalok.
Pontosan. Tehát Jézus a sötétség, a bűn legyőzőjeként egy új fényt hozott. És ez a nyugatnak, és ezért lett december 25-e a dátuma. A keletieknél ott meg egy szintén másik válasz van, mert ott a pogányságnak, meg bizonyos keresztény eretnekségeknek katolikus szempontból voltak formációi, ott inkább a három királyok látogatás, ez a vízkereszt. Mindegyik keleti és nyugati keresztény világ tartja a másikét is, tehát mi nyugatiak a vízkeresztet, a három királyokat, és ők pedig a mi 25-énket, de hangsúly egy picit ezeken a szitukon van. Na most ekkor még nincs advent. Mert az egy későbbi kialakulás, hogy húha, húsvétnak már van rákészülési ideje a Szent Három nap például, mert eleinte csak a húsvét volt, aztán jött az, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, és akkor hát a nagy szombat, húsvét, vasárnap, és akkor legyenek előtte a nagyböjti rákészülések. Itt is idő egységben a keletieknek, nyugatiaknak egy picit más eltérő szokásai vannak. És akkor jön az ötlet, hogy hát akkor csináljunk egy rákészülést tulajdonképpen a karácsonyra, és ezt hívjuk adventnek. Most az advent értelmezése azért izgi, mert az három síkú. És ezt nagyon jól tudjuk az advent folyamán újra és újra értelmesen előhozni. Az első sík, amikor visszaemlékezünk most arra az időkre, amikor még nem volt itt a Messiás, nem született meg a kis Jézus. De már várták. Ugye hát ezért is olvassuk Izajás prófétát, meg hát olyan más prófétákat, akik arról beszélnek, majd eljön. Nyilván az, ki lesz ő, milyen szerepe lesz, és így tovább, hát ezen lehet aztán sokat morfondírozni. Aztán van egy másik, ez az örök advent. Az, hogy itt a Jézus eljövetele nem csak egyszerűen egy születés, hanem egy meghívás. Meg vagyunk hívva arra, hogy Istennel olyan egységben éljünk, ami korábban azért nem jött létre, de reméltük. Ez az örök advent. És akkor van ennek a karácsonynak aktualitása, ennek az adventnek, amit most. Mert az ünnep azt jelenti, hogy belépek, beavatódom abba a helyzetbe, és tisztázom a legfontosabbat. Karácsonykor a Jézus születése révén a vele való kapcsolatomat, a hitemet. Most erre rakódik egy csomó olyan egyéb szokás családba ittottam ott, ami ezt látszólag szétnyitja, vagy elfelejteti a lényeget, mert azért itt bele lehet csúszni a másodlagos dolgokba.
De miért olyan fontos, hogy az ünnepnek eleje, közepe, vége, tehát valamilyen szerkezete legyen, hogy ne derültékből villámcsapásként üljük meg? Ennek mi az értelme?
Az emberi pszichénk ilyen. Tehát, ha valamiben nem vagyok beavatódva, ha bár a meglepetéseket is szeretjük használni, egy munkahelyen valakinek mondjuk szülinapja van, de ez úgy elfelejtődik, és akkor kiküldik, és akkor egy barátja behozza, és ott van az egész társaság.
Évvégi bónusz, nem is számítottam rá.
Nem is számítottam rá, de jó, hogy puff, nem felejtettetek el. Ugye? A beavatódásnak nem csak az ünneplésben, hanem mindenben megvan a maga rákészülési logikája. Szabadjon először talán nem is az ünneplést, hanem az építészetet. Kérem, egy templomot, ha megnézünk, annak van először is egy bejárata. Főleg mondjuk a gotikába. És látjuk azt, hogy annak a kapunak milyen jelentősége van, az ember bejön, leveszi a kalapját, keresztet vet, oda rajzolták, szoborították azokat az üzeneteket, amit hát maga a templom meg az ünneplés használ, akkor beérkezünk. Vonulás. Hát a papnak is előírják, hogy amikor a liturgiát celebrálja, akkor csinálja végig ezt az egészet lépésről lépésre. Ez a beavatásnak a legősibb igénye. Na most a várakozás az vágyakozás is. Szabadjon a saját gyerekkoromra visszautalni. Vallásos családban nőttem föl, anyánk fantasztikus energiákkal vitte a dolgokat, akkor még négyen voltunk, csak testvérek, és picik voltunk, és mindig kivágott advent elején egy kis ingecskét, ilyen angyalka inget, és minden este, amikor családba imádkoztunk, akkor az aznapi jó cselekedetekből 2-3-at be lehetett mondani. Meg kellett szavazni a többieknek, hogy elfogadjuk vagy nem, és akkor ha igen, akkor egy kis X került az ink szélére. Na most ez napról napra szépen egyre színesebb lett, és amikor a szentestén már nem volt szabad bemenni délután a szobába, ahol a fa díszítve meg fények, akkor felsorakoztunk, akkor apánkot elbújt, csöngetett, akkor bevonultunk, Betlehem imádkozás, akkor vittek a kis ingeinket, mert rákészültünk a Jézus örömére. nem csak kapjuk, hanem adjuk, és akkor oda tettük a jászolhoz, persze lestük közben a csomagjainkat, ahol az ajándékok gyűltek. Ez egy olyan jó pedagógia, és olyan erős pedagógia, amit az ember pontosan ismer és tud.
Említette a fát. Az nem egy nagyon régi találmány. 100 évvel ezelőtt még talán nem is nagyon volt.
Társadalmi rétegződéstől függött, igen, hogy igen, vagy nem.
Hoztuk Bécsből, amikor volt vonat, akkor már többet hoztak. Ez passzol a katolikus hagyományba, a fa?
Ez is díszítő elemről van szó. Ez nem maga a hagyomány, hanem ez egy díszítés, karácsonyfa. Ha nincs alatta a Betlehem, akkor az üres. Tehát a fa ehhez nem adott túl sokat hozzá, hanem inkább szebbé tette. Na, a déli féltekén a egyenlítő mentén ott a keresztények nem használhatnak fenyőfát. Volt ismerősöm, aki munka révén lekerült valahol az egyenlítő környékére, és akkor még levelezgettünk, és írta, hogy borzasztó, hogy karácsonykor nincs karácsonyfa, elolvadnak a gyertyák, mert 40 fok van. Ez a mi kultúrkörünknek egy jól használható része. Az adventi koszorú is ide tartozik, ugye fenyőgajakkal díszítjük, de ott a gyertya a domináns. Most a fát föl lehet díszíteni. Teszünk is arra mindenfélét. Van, aki csak cukorkát, és akkor leesszük róla. De a fa az egy körülmény, ami kiemeli jó esetben a Betlehemet.
Az adventi koszorún a gyertyák, azok a fényt jelképezik?
A folyamatot, hogy a fény folyamatosan jön be az életbe, ugye, és a sötétség, tehát a karácsonyi fénynek, mint egy az előkészítését tapasztaljuk. Az első gyertya ünnepélyesen gyújtjuk meg, gyönyörű énekünk van, mindig egy verssel többet éneklünk, ami elmeséli előre, és tanítja, hogy mit jelent a Jézus belépése a világba. Miért fontos ez nekünk? Miért izgi?
Hogy kell újra és újra, végül is ugyanazt a történetet elmagyarázni, elmondani, hogy érdekes legyen, vagy egyáltalán számít-e, hogy a történetet érdekesebben és egyre érdekesebben mondják el, vagy a történet maga olyan érdekes, hogy nem kell semmit fényesíteni rajta.
Ugye itt két dolog van, az egyik maga a történet, az adott. Ugye? Most lehet pásztorjátékokat írni, újakat, mi is, amikor még én káplánként tevékenykedtem, akkor igyekeztünk minden más pásztorjátékot összerakni, de hát ugyanaz volt végül is. Az előadóknak, akár legyenek gyerekek, akik ugye csinálják, ugye mondjuk betlehemezést, vagy éppen a liturgiában, nem az, hogy tavaly is ez volt, és ez uncsi, tehát nem a mai világnak ugye a fogyasztói része az érdekes, hanem de jó, hogy újra. De jó, hogy újra. Megint visszatérünk oda, mert meglátom azt az értéket benne, ha értem, amire vágyom. Ami persze évközben is megvan, de egy csúcson járatva jön elő. Tehát a tartalmakat nem kell megváltoztatni, mert az a valóság. De az, hogy én akkor milyen formát adok neki, kiolvassa föl például ott a karácsonyfa alatt a Betlehemnél a Szentírás, most már elég nagy vagy, te tudod felolvasni a Lukácsi leírást, ugye? Vagy a templomba ki az, aki felolvasóként szerepel, ugye? Tehát a tartalom az adott, és arra lehet vágyni, hiszen az az életemnek amúgy is a része, csak itt fényt kap, erőt kap, és az örömet egy hátszéllel produkálja.
Miről szoktak ilyenkor a templomban beszélni karácsonykor? Milyen történeteket mondanak el? Mire hívják föl az ott lévők figyelmét?
Igen. A liturgia az egy kötött műfaj. Tehát vannak a misének ugye fix része is, van az ige liturgia, a szentírási szakaszokat olvasunk, ezek ki vannak jelölve, hogy ezt kell olvasni. Karácsonynak az érdekessége, hogy nem csak egy válogatásunk van, hanem külön van az éjféli misének szentírási szakaszok, és mindig ugye három van, van egy ószövetség rendszerint, akkor egy szentlecke, páli levelek, és akkor van egy evangéliumi szakasz, ami ide passzol. Akkor van a hajnali mise, ezt pásztorok miséjének hívják, akkor nyilván azok a szentírási szakaszok hangzanak el, amelyek ezt a kis sztorit fényezik, vagy hozzák elő, és aztán van az ünnepi mise, ahol aztán csúcson járatva. Nagyon gazdag voltak éppen a négy evangelistának az így egymást kiegészítő szentírási szakasz részlete. Na most, hogy a pap miről prédikál, ez az ő szabadsága. Alap javaslat, minden prédikációban áll, hogy az lehetőleg a Szentírás magyarázása legyen, ha kell, vagy a hátteret színezni. De hát azért mindig három lépésből áll a dolog. Először kezdünk egy kicsit Szentírást magyarázni, utána aktualizáljuk, a mai világban mondunk olyan dolgokat, hogy erre utaljunk, arra utaljunk, így valósítsd meg, és előre nézünk, hogy az ünnep milyen lökést ad az ember szívének. Ugye azért gondoljunk bele, hogy milyen ünnepeink vannak a vallási ünnepeken kívül, nemzeti ünnepek, a személyek, születésnapok, és így tovább, és lehet egy csomó bármilyen avatási ünnepek kérdése. Mondd meg, hogy mit ünnepelsz szívből, megmondom, ki vagy. Tehát ezek alapvetően az emberi alapkérdések, világnézeti kérdések, hogy mik azok, amik az örömömnek voltak éppen a forrásai, mert ezekkel kapaszkodom a léthez. Ezt látom meg, a megtérés, az tulajdonképpen fölfedezése annak, ami már van nekem, csak eddig vakon sétáltam körülötte, ha az egy olyan pötty változással játszódik le.
Egy színházi rendezőtől hallottam, hogyha elakad, mert valamilyen szituációt nem tud megoldani, akkor fölüti a Szentírást, mert abban mindenre van valamilyen megoldás, valami sugallat. Van olyan probléma, amit nem lehet megtalálni benne?
Hát ezen én nem gondolkoztam, tehát most váratlanul ért a kérdést. Nem nagyon tudnék erre példát mondani, de inkább úgy mondanám, hogy vannak olyan kérdések, például a társadalom fejlődése, a civilizációs problémák és így tovább, amelyeket nem a Szentírás modelljéből fakadnak, de az emberről való gondolkodás, antropológice, vagy hogy ki az ember, mi a sorsa, miért vagyunk, hova tartunk, az mindig stabil. És ez a szabadsága is a Szentírásnak, hogy nem akar többet mondani, mint ami a lényeg, és a többit nekünk kell ebben a világban megvalósítani. Ugye a fogalom, hogy Isten országa. Ez már az Ószövetségben is megjelenik, hát ott a zsidó népre értjük elsősorban, ők így értelmezték magukat, később aztán az emberiségre. De hogy kell voltaképpen egy olyan társadalmat csinálni, amiben a krisztusi szeretetmodell és életmodell a domináns, ugye? Itt mondhatjuk, hogy két tengely mellett élünk normál körülmények között, egy Isten kapcsolati tengely, ugye ez a vertikális, és van egy horizontális, hogy az emberekkel. Tehát az élet kérdések változnak, amiben aztán ezeket alkalmazni próbáljuk. Ez egy állandó folyamat, izgalmas folyamat, de mindig vissza kell menni a gyökérhez, hogy akkor ki az ember, mire van teremtve, mi az, hogy boldogság? Ugye a nagy kérdések, a halál, a boldogság és a szenvedés. Ebben a szituációban, ami hatalmunkban van és a kezünkben, hogyan reagáljunk?
De ilyenkor karácsonykor ezeket a nagy kérdéseket elő kell hozni? A halált, az életet, a boldogságot? Hát az ember ugye nem szívesen gondol mondjuk a halálra.
Jein, mondja a kínai, ugye? Mert ha például a nagymama tavaly még velünk volt, és közben meghalta magát, és az unokákkal egyebekkel, akkor amikor imádkozunk, akkor azt mondjuk, hogy most érte is imádkozunk, mert tudjuk, hogy az égben van, ha éppen nincs haláleset. Vagy azt mondjuk, hogy kérem, előtte törődtünk a szegényekkel? Adtunk a miénkből, a pénzükből, egyebekkel nekik is? Vagy csak mi akarunk ünnepelni? Tehát ennek mindig van egy tágulós horizont része. És van ami, most a mi örömünk. Ugyanakkor megerősíti az emberek közötti kapcsolatot. Még a legnyersebb helyzetekben is. Háromszor nem voltam karácsonykor mondjuk otthon és a közegemben, kétszer a hadseregben, kispapként ugye két év katonai szolgálat, és mind a kétszer őrségben voltam.
Hogy
jelenti, járogott az ember kint, baja környékén, a sárban, mocsokban, máskor pedig hóba, gyönyörű időbe. És úgy ezen morfondíroztam, hogy itt most, uram, mi a bánatnak vagyok, mert ezt a laktanyát úgyse kell megvédeni. És akkor ébredtem rá ebben a szituációban, ez egy óriási kihívás volt, hogy a szabadságomat tudom átélni veled, uram. Mert néha az ünnepnek a nagyon kedves dolgai az étkezés, az ajándékozás, a hangulatok, ezt a lényeget elfelejtetik. Tehát nekem egy nagyon nagy ajándék volt annak a két őrségbe töltött napnak egymás követő karácsonyokon a tapasztalata. Persze tudtam, hogy szeretnek otthon, csomagot küldtek, értem is imádkoznak, meg szurkolnak, de néha ezek a kontraszt helyzetek az ember életébe legalább akkor a tanítást jelentenek, mint az, hogy oké, minden.
De miféle szabadság őrségben lenni? Ott az ember duplán be van zárva, egyrészt saját magát be van zárva, ő nem mehet el onnan, másrészt mindenki mást éppen ő zár be, mert éppen ő van őrségbe. Hogy lehet ebben megtalálni a szabadságot?
Az a belső kérdés. Mi szabad, mindig egy helyzet van, amiben én éppen élek. Tehát ezt most szándékosan ilyen kényszerhelyzetnek mutattam be, és ezt hoztam elő, hogy az én életemet lehet bezárni, és így tovább korlátozni. A családunk bőven kapott ebből, tehát azért tudna az ember mesélni erről. De én magam a szeretetre és az életre, ami nekem adatik most, teljesen szabad vagyok. Tehát mikor visszamentem az őrszobára, akkor megöleltem a társaimat, és mondják, most nekem ekkora a szabadságom, de ebből vagyok boldog, mert jelen tudok lenni, és tudlak titeket, társaimat a csomagomból megkínálni, és így tovább. Szóval a szabadság az nem azt jelenti, hogy az ember mindig mindent megcsinálhat, marha sok pénze van, meg egyebek, hanem azt jelenti, ott abban a szituációban fölfedezem, hogy én ott miért vagyok. De aztán megyek tovább, nem fogok ott megállni. Hát a halálra a szabadság a halál, vagy nem? Mondhatjuk, hogy na hát a kutyának nem kell, ugye, eleget jár a kórházba, meg betegekhez, sokszor temet az ember, tehát papként az embernek nagyon erős tapasztalatai vannak. De ha van örök élet, és rádöbünk arra, hogy ezen a földi léten jó dolog végig sétálni, és ez egy gyönyörű világ, de hát van folytatás. Nem erre vagyunk teremtve, hogy ide ragadjunk pusztán. Tehát ez kettős dolog. Egyszer szabadság, egyszer pedig egy útonlevés tapasztalata is.
És a szenvedésben, ha már említette a beteg embereket, abban hol lehet megtalálni ezt a fajta szabadságot?
Ez a
amikor már minden fáj, minden, minden perc kín.
Igen. Ez a legnehezebb kérdés, mert ott akkor nem látjuk a szenvedésnek az értelmét abban a helyzetben. Azt látom csak, hogy én oda tudok lépni mellé, és tudom fogni a kezét most képletesen. A örökimádásban szolgáltam 10 éven keresztül, az Üllői úton egy templom, és mögötte van a Tűzoltó utca, és az a rák kórház, ahol a kisgyerekek és azok mentetetlenek a mortalizációt, az 85-90%. Jártam be, ha külők kérték, pici 6-7 évesek. Na ott az embernek olyan, hogy ugh, lerobban. Nem tudom megmondani, mi a szenvedés értelme, csak annyit tudok csinálni, hogy akkor ott vagyok, fogom a szülők kezét, és azt mondom, uram, te tudod. Majd ha átlépünk, akkor majd azért Szent Péterhez oda megy az ember, és mond Péterként, ez még így volt betervezve ebben az életben. Ez az egyik. A másik pedig, hogy egy csomó lehetőségünk van csökkenteni, vagy megelőzni magát a szenvedést. Sokféle értelemben. Tehát ha az ember a saját élete programját ennek tekinti, például nem bosszantom a másikat. Ugye? Hát a Szent Jónások miről szólnak? Az, hogy szeretetlen voltam, bosszantottam, nem szeretném csinálni, nem okozok neki szenvedést. Valami fölött nincs hatalmunk. Vagy keresed, hogy mi legyél, ha nagy leszel. Menj el orvosnak, gyógyíts. Ugye? Legyen ez a hivatásod, hogy csökkented, vagy tovább viszed a dolgot. Egy nagyon jó barátom, egy doki, anesteziológus, és egyszer kezdtünk beszélgetni, hogy te miért erre vonalra? Azt mondja, mert tudom a szenvedést csökkenteni. Tehát mi nem az istenek vagyunk. Ezt a világot nem mi teremtettük. De be lehet lakni, és egy csomó kérdésre lehet válaszolni. És ezért lehet boldog az ember az életben, ezek ellenére is.
Mindenkinek van a világban egy neki való hely, amit meg kell próbálnia kitölteni, vagy az majd úgy jön magától, és akkor ha meglátom, akkor megismerem.
Hát egyrészt valóban születünk, amit nem mi választunk, ugye? És attól kezdve abban a vonatkozásban él. Van a családtagjai, kap ruhát, kap enni, a méhen belüli helyzettől kezdve megvan a helyünk. Ez néha nem igazán oké, de van egy csomó szabadság, amikor tovább lehet lépni. Múlkor voltam egy családnál, és a 2 nagy, 5 gyerek, a 2 nagy már egyetemista, és ment a hezita, hogy ők most otthon, vagy elkezdjenek egy önálló életet. Hát a mamma fogta a szívét, hogy nem szerettek engem, dehogy nem, de most már szeretnék magunk életét. Tehát ott egy szabadságlépés van. Nekik akkor ott lesz a helyük, majd hazajárnak, szeretik. Tehát mindig vizsgálni kell a szituációkat, hogy hogyan élek ezzel a szabadságommal. Miért ütős az élet. Illetve, ha valamit elvontam, hogy tudom magasabb szinten visszaadni, hogy azt lássák, hogy te azért fontos vagy nekem, nem elhagytalak.
Említette az előbb a Szent Jónást, hogy nem idegesítek másokat, nem bosszantok másokat, de hogyha ezt mindig meggyónja valaki, akkor utána újrakezdheti, van egy ilyen kvóta, vagy akkor ideje most már egyszer abba hagynia, ha már egyszer úgy is elmondta, hogy ezt csinálta, és hát nem jó, hogy ezt csinálta.
Vannak súlyos problémák, amin azért illik változtatni, és hát emberek vagyunk, van kísértés, és így tovább nem mindig sikerül, de újra el kell kezdeni, mert az időben mindig megyünk előre, és ez egy új helyzet. És abban újra meg kell lépni. Az emberi gyengeségeket azért ismerjük, jó esetben az ember magáról alkot egy képet, hogy mik a kísértéseim, mik a gyengeségeim. A megbocsájtás a másik oldalról viszont nagyon izgalmas. Ami nem mindig könnyű. Van, aki érzelmileg utána nagyon sokáig zizek, hogy őt megbántották, nem tud megbocsájtani. A másik az könnyebben megteszi ezt, azt mondja, persze, én is szoktam hibázni. A kis dolgoknál ott azért küzdelmes. Most akinek van például ima élete, és esténként rendesen imádkozik, hogy Istenhez fordul, az lezárja a napot, és próbálja rendbe rakni a dolgait először magába, de ha kell, akkor bocsánatkéréssel, vagy például élethelyzetváltoztatással. Nem véletlenül a Jónási imába ott van, hogy a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Tehát vannak olyan szituációk, amiből tudom, hogy bele fogok hasalni, azt el kéne kerülni. Ugye? De a szülők is, amikor nevelnek, mondják, hogy például te ezzel ne barátkozz, mert ez téged belevisz a mocsárba, a susnyásba. Ugye? Lehetőleg most vagy meghallgatja, vagy nem, vagy bízik, vagy nem. Tehát mindenki így él, akár hívő, akár nem hívő, csak amennyi a tudatosság benne, és a motiváltság, na az kérdés.
Miből jön a motiváltság? Az van valakinek, vagy van, vagy nincs. Motivációs tényerek szokták mondani, hogy ezt meg lehet építeni. A tényleg meg lehet építeni a motivációt? Vagy csak a jutalomra való vágyakozás fogja meghozni?
Egyrészt az embernek van lelki ismerete. Tehát az ember azért normálisba utazik, és a lelki ismeretünk jelez. Ezt persze el lehet altatni, lehet nevelni, és így tovább. Nagyon sok múlik nyilván azon, hogy gyerekkortól kezdve az embert mennyire segítik, nevelik a szónak most legjobb értelmében. Nem csak információval, hanem pont az erkölcsi személyiségét mennyire nevelik, hogy vedd már észre, mi a célod, hogy reagál a másik, ismerd meg magadat. Ha kap ilyen segítséget, kezdettől kezdve, akkor oké a dolog. De nézzünk egy házasságot. Jó esetben, ha a házaspár szereti egymást, akkor motiválja nem csak a kettőjük kapcsolatára, hanem a többiekre is. Megbeszélem. Tehát ennek van kultúrája. Ugye minden civilizáció valahogy azért kiépíti ezt a kvázi viselkedési kultúrát, ugye? Amiben benne van a motiváció is, hogy miért csináljam ezt, miért ne csináljam ezt. A szentjeink tisztelete. Ugye Szent Ferencet mindenki igen nagyra tartja, és amikor ott hagyja a családi házat, egyebeket levetkőzik a filmben, ugye tudjuk, látványos és ilyen drámai képekkel jött elő, akkor nem szeretetlenség volt a papája felé, hanem egy sokkal nagyobb szabadságot fedezett föl. Az ember életében vannak ilyen történések. Tehát a morális személyiségünknek az alakítása egyrészt is társakat igényel. Nem véletlenül a keresztény is közösségi változat. Na de egy munkahelyi társaság és így tovább hat egymásra, hatunk egymásra, és segítjük egymást jó esetben.
A karácsonynak ez a modern őrülete, amikor még nekem is valamit nem vásároltam meg, és martos a lelkiismeret, hogy most még oda fogok-e érni a beszélgetésünk után. Ez katolikus lelkületbe passzol valahogy? Orbitális mennyiségű pénzt költünk el, és jelentős részét alig, ha nem fölöslegesen.
Igen. Hadd legyek most kicsit közgazdász, és mondjam azt, hogy a fogyasztói társadalom attól működik, hogy fogyasztunk, és vannak csúcsjáratási idők. Na most, ha ez egy ilyen kampányszerű, kényszeres, és nem igazából a másikra figyelő helyzet, akkor hát ez nyilván nem jó senkire nézve sem. De a társadalmi elvárások, egyebek azért nagyjából ebbe az irányba lögdösnek minket. Most a kérdés az, hogy hogyan kell egy adventi időszakaszban rákészülni az ünnepi ajándékozásra. Például anyagiak tekintetében. Mire vágyunk, mire nem. Mi van üveg bor, amivel kifizetem a másikat, hogy mégiscsak egy gesztust teszek, és én is kapom tőle, tehát üveget cseréltünk gyakorlatilag. Tehát kell hozzá egy kulturáltság, amiben az ember azt mondja, hogy oké, nem szállok ki teljesen, mert a másik nem is értené meg, hogy én gesztustalan vagyok a szeretetben, de józanul és személyre szabottan. Hát most nem karácsonyra utalva, mekkora trúváj, mikor a kis unoka a nagyszülőknek először rajzolgat valamit, ákom-bákom, és így ezt neki rajzolta, mondja az anyja.
A személyesség.
Személyesség, pontosan. Na most, ha karácsonykor kezdjük előtte, hát akkor vessünk magunkra. Ha túl sok a pénzünk, akkor kérdés az, hogy miért panaszkodunk, hogy szegények vagyunk, ugye, a történetben. Szóval nyilvánvaló a civilizációs trendekben benne vannak a csapdák is. Ezt egy tudatos gondolkodásmóddal, nem mondom, hogy puritanizmus, kell vinni. Hadd mondjak egy másik példát talán. Ugye katolikus kisközösségek világában éltem, és amíg élek, addig abba fogok mozogni. És amíg a rendszerváltás meg nem történt, addig a csoportok, ugye ezek házat rendszeresen összejárnak, imádkoznak, tanulnak, beszélgetnek, nagyjából azonos életszínvonalba értelmiségi alapon éltek. Igen, de a szakmáknak megfelelően elkezdődött a vagyoni különbözőség. Aki csak tanító volt, tanár volt, az szegényebbke volt. A másiknak vállalkozása is jól bejött, és nem volt inkorrekt. Na most jött a kereszt gyerekek keresztbe kasul, ugye? Na most megajándékozom, igen, de mennyi az anyagi, szabad erről beszélni? Mit mutathatok meg? Nagyon érdekes beszélgetések voltak, hogy nem ugyanaz az anyagi szituáció, mindent adnék szívesen a másiknak, az enyémből is, nem csak a saját gyerekeimnek, most mi az, ami belefér, hol kell visszafogni magunkat? Kérem, ezek azok a kihívások az életben, amelyek szuperek. Ezek érdekesek.
A gazdagság az meddig jó?
Ezt így nem lehet mondani, hanem a felelősség a dolgokra. Mert ha valaki gazdag, akkor gazdálkodjon okosan, ugye? Tehát mindig lesznek gazdagok, és kellenek is gazdagok, akik a legkülönfélebb helyzetekbe tudnak tovább lépni, ugye? mehetünk síelni, vagy belefér ma automatikusan, vagy nyáron a Balaton, vagy az Adria, vagy mit tudom én, Tahitibe menjünk, ugye, mert ma egy része a társadalomnak ilyen. Önmagában én nem ezt tartom problémásnak, hanem azt, hogy van-e másra figyelmem. És nem csak a közmédiának a jónak lenni jó, hanem ténylegesen, rendszeresen, úgyhogy azért szerényen teszem, továbbosztom. De felelős vagyok a vagyonért, a munkatársaimért is. Amikor a rendszerváltáson túl voltunk, elég sokan a közösségeinkből mentek ilyen politika közeli helyzetekbe. Nem megyek be jobban ebbe. És külön csináltunk egy kis poll klubot, akik benne vannak, jöjjünk össze, és erről beszélgessünk, hogy vajon milyen felelősséggel lehetsz te ott, meddig van lelkiismeretileg jogod. Nem bele akartunk avatkozni, csak a erkölcsi, nagyon érdekes volt, erkölcsi felelősséget próbálni tisztázni. Tehát maradj életbe, élj, de ne csak annak a szakmának a pillanati trendjeit lásd, hanem nézd meg azt a krisztusi modellt, ami tényleg a másikért. És ebben benne volt, hogy anyagiak, ugye? Hol kell házat venni, mekkora ház kell nekünk, ugye? Hova települjünk, ugye? Budapestnek az agglomerációs térképe ilyen szempontból. Ugye, tovább viszi a történetet. Ezzel mindig szembe kellett nézni.
Például ebből a közösségből egy politikába belemenő ember, az milyen fegyvereket használhat, amikor ott mindennel lőnek egymásra, ami a kezek ügyébe kerül, a kis széktől, a mikrof, mindent ott egymásra dobálnak. Igen, akkor mindig... ő álljon ott eszköztelenül? Mert
nem, ugye, akkor menjen nem el. Tehát azért a politikát kell csinálni, tehát én nem vagyok antipolitikus ilyen szempontból, csacsiság vezetni kell, és sajnos ott ilyen játékszabályok vannak. De azon belül azért mindenkinek van lelkiismerete, illetve hallgasson a feleségére, hallgasson a másikra. Ne csak a titkárnőjére, akit aztán, akiért elhagyja az előzőt, meg kinőtte a történetbe. Nem mindenkinek való egyrészt, másodszor lehet, hogy vissza kell vonulni is. Na most általában, ha visszatérve nézzük a társadalmakat, nem alakul ki Magyarországon még az a társadalmi réteg, amely nagyjából közéleti ügyekbe társadalmi háttérrel otthon van, ahol a szokások, a gondolkodásmód. Ez széttört a kommunizmusba. Előbb-utóbb megint ki fog alakulni, és ez nem nagy tőkés réteg szükségszerűen, hanem akik a közügyeket csinálják. Hát miért volt az annó, hogy csak az mehetett politikusnak, aki önmagát finanszírozta?
Tehát egy magabíró társadalmi réteg, pontosan, akit nem lehet pontosan függésben igen, tartani, igen. Akinek nem kell igazodnia semmihez, a maga lelkismeretéhez igazodik, igen, és igen, igen, szerint dönt, igen, ilyesmire
igen,
gondol.
Igen. Körülbelül igen, hát Mikszátot olvassuk meg, Móricsik mondott, akkor az ember sok mindennel találkozik. Csak azt akarom mondani, hogy amikor voltak a rendszerváltás újra ugye a választások lépései, akik kikerültek az egészből, és előtte is egyszerű ember volt, és utána hirtelen rádöbbent, hogy kiesett a mézes pixisből, ugye, akkor most mit csináljak magammal? Hogyan lépjek tovább? Ezt nem lehet megúszni. Most, hogyha egy tiszta kezű vagyok, fölemelem, és csinálják a rosszak és a csúnyák, ez nem korrekt. Tehát egyedi helyzetek vannak, amikor föl kell mérni, hogy milyen célokért, hogyan tovább. Az egész keresztény demokrácia, mint politikai termék, azért valahol e körül alakulgatott, legalábbis próbálkozott alakulni ebbe az irányba.
Karácsonykor nagy ünnepeink idején szoktak hallgatni a fegyverek, még olyan könyv is, amiben ez le van írva, hogy ennek így kéne lennie. Most itt a környékünkön nem igen hallgatnak a fegyverek karácsony idején erről. Mit lehet elmondani a híveknek? Hogy mi történik itt?
Igen. Hát hál' Istennek Magyarországon nem lűnek.
Sőt, hát a szomszédban igen.
Ukránoknál igen. Hogy ukránéknál a politikai vezetés, illetve a hadivezetés hogyan viszi tovább, az az ünnep neki számít, vagy nem számít, nem azért, mert ortodox katolikus, hát ez mindenkinek egyéni lelkiismerete, de nagyon nehéz azért, ha nincs egy bizonyos konszenzus, egy kultúrát konszenzus valahol mindkét oldalon, ezt kvázi elvárni, akkor csak az eredmény, a hadi eredmény a döntő a történetbe, és ha éppen most tudom kilőni a drónjaimat, akkor most lövöm ki, mert most volt hozzá dolgom. Hogy aztán jó Isten előtt, hogy fognak elszámolni azok, akik hívő módon, tehát egy erkölcsi felelősséggel élnek, az már az ő dolguk lesz. De lehet-e katona lelkészség, ugye? Mert ugye a tábori lelkészség kérdése.
Megállhat-e a pap fegyvert például?
Nem fegyvert áldunk meg, vagy ha igen, akkor rég is így volt, hogy az védjen meg téged. Tehát itt a támadó háború meg a védekező háború közötti különbséget azért mindig próbálták hangsúlyozni, habár éppen Buda felszabadítása a törököktől Jézus nevében Szűz Máriával történt. Akkor erre nem voltak annyira. Az, hogy irgalmas legyél utána a foglyokkal meg egyebekkel, és ne aránytalanul, az mindig benne volt azért a pakliba. Ma erre finnyásabbak vagyunk, de tegyük hozzá azért, mert látszólag távol vagyunk tőle, és a médián keresztül kapunk egy csomó képet, képletet. Hát azt hiszem 68 helyen van most háború a világban, egyik ilyen politikai műsorban hallottam a statisztikát. Azok miért ölik egymást, mik a motivumok, ugye? Miért támadnak? Ki a felelős a politikai lépésekért? Én most csak kérdéseket vetek föl, mert nem az én lelkiismeretem működik ott nagyjából.
Hogyan karácsonyoznak a katolikus papok? Az melós időszaknak.
Ajaj, hát csúcsra járatott. Nem sokkal.
Az nem egy ilyen megnyugvás, és akkor pihenek.
Náluk az ünnepek azok mindig a család szempontjából eltolódnak, ugye, és akkor később van egy kis nyugi. Nekem 4 testvérem él itt, itt 3 testvérem, 4-en vagyunk itt Magyarországon, 2-en külföldön. Például 25-én ebédre az egyik húgunknál jövünk össze, de csak mi sógornőkkel, egyebekkel, már gyerekekkel nem, már túl sok lenne. És akkor húzunk, tehát ugyanúgy, csak kicsit elcsúsztatva. Papként pedig másodmagammal élek a plébánosommal tulajdonképpen ott a plébánián. Van egy esti mise 24-én, utána kerkitásban fogunk vacsorázni, van egy kárpátai fiú, ki egyetemistaként itt, ő is velünk van, aztán megyünk az éjféli misére, és aztán jön a vasárnapi 25-i nagy menet. Tehát ugyanolyan normalitással, csak a szolgálatnak, meg a kötődésnek egy csomó más vonatkozása van, ami nem a családhoz köt minket, de ha görögkatolikus lennék, akkor családomnak is ugyanúgy meg lenne a menete. Nekem is van Istenek családom, akikhez majd kicsit később megyek.
És ez a fiataloknál, időseknél, mindenkinél ugyanígy van a papságban? Tehát aki beosztás szerint dolgozik, annak azt le kell nyomnia már elnézést, és akkor utána szabad?
Hát jönnek a további napok, ugye, hát ha minden ünnepnek, főleg a karácsonynak van 8 ada, ami azt jelenti, hogy 8 olyan nap van, ott általában a szenteket is ünneplünk, Szent János, az első vértanút, apró szenteket, és így tovább, akik a napi liturgiában megjelenik. Tehát a miserendünk azután működik, az szerint, hogy az ünnepi miserend vagy hétköznapi. Temetések ebben az időben nem nagyon vannak, mert ugye az is egy elég komoly időegység. Keresztelni nem ilyenkor szoktunk csecsemőket, és az esküvők se ilyenkor vannak. Tehát ez a látogatások ideje, meghívnak minket családokhoz, elkezdődnek a lakásszentelések, de ezek nagyon baráti, a pap személyét érintő, nagyon kedves alapvető helyzetek. És hát itt mindenki maga dönti el, hogy mennyit vállal be, ugye, és azt mondja, most fáradtabb vagyok, kicsit nyugiba töltsön, vagy egy-két haverommal összejövök, papok is összejönnek papi közösségben, akik akarnak.
Amikor a papok összejönnek papi közösségben, akkor ha nem árul el titkot, akkor ott miről folyik a szó?
Ugyanarról, amit a civilek. Tehát minket is nem állandóan arról beszélünk, hogy mennyi a versenypénz, hanem az, hogy mi van veled, hogy van, mi érint bennünket. Tehát a pap ugyanolyan ember, mint a többi. Vannak spécibb témák, ugye, amire mondhatjuk, hogy az egyház, a vallás, hogy sikerült a pásztorjáték például, mert mindenki bütykölt vele a gyerekekkel, milyen volt a karácsonyi szegényekkel való törődés, ha van agapé. Tehát ez is benne van. De a viccektől kezdve filmélményekig, tehát bármi ugyanolyan. Hát annak a csapatnak a alapvető érde, olvasmányok, tehát haverság, így mondhatnánk.
Amikor új pápa van, akkor a papok megvitatják, hogy na, szerintetek milyen lesz? Vagy az új pápa kész és van, és
hát,
akkor...
Hát ez is ugyanúgy érdeklődünk, mint bárki más, és ami hír lejön róla, hát lehet olvasni, hát ilyenkor sajtó más egy csinál, csak pápázik.
Mi kitúrunk mindent, vagy kollégák, amit csak lehet.
Hát ő messze hogy, van, hogy... ő éli az életét, és örülünk neki, ugye, és akkor érdekesség, hogy mi volt az életébe, hol szolgált, a tanít, ugye rendszeresen jönnek elő különféle tanítások részéről, amit igyekszik elolvasni, tudomásul venni, ugye, de hát azért egy pápa messze van idei képest. Tehát ugyanolyan érdeklődéssel vagyunk, ugye, például pápai áldást a karácsony misén, még éppen az utolsó misénk után rohanunk a tévéhez, meg tudjuk nézni az Urbi et Orbi áldást, ugye, szemináriumban éltem hosszú időn keresztül, és akkor a asszisztencia fönt a püspöknek, bíboros úrnak minisztráltunk a bazilikába, rohantunk le ott a ebédlőbe, és akkor még éppen meg tudtuk nézni az aktuális pápai áldást.
Amikor a pápa tanítást közöl, akkor azt úgy írja meg, hogy még én is értem, vagy érteni vélem. Egy profi, egy katolikus pap az más tartalmakat is kiolvas belőle, mint hát amit én... képes vagyok belőle kiolvasni, pusztán azzal, hogy a szavakat egymás után értem.
Igen, igen. Hát nyilvánvaló, hogy a tanítás az valamilyen témára épül. jó esetben egy témát jár körül, ugye ezek nem nagy, az enciklika, amit így hívunk, az egy komoly szakmai tanulmány. Hát az háttérműveltségkel és így tovább. Egy ilyen prédikáció szintű dolog, az egy egyszerűbb dolgot szokott általában a központba helyezni. Na most, hogy ki mire asszociál ebből, és hova köti esetleg utalások egyebek révén, az életű műveltségétől is függ. Tehát mélyebb rétegeket is meg tud adott esetben érinteni. Tehát nem az értés, hanem az elhelyezése az üzenetnek a tágabb kontextusba. Azt hiszem, az a válaszom erre a nagyon fontos felvetésre.
Mm-hmm. És ilyenkor ezt a híveknek is el kell magyarázni a templomba? Tehát amikor kijön egy olyan, egy bonyolultabb tanítás, vagy akár egy egyszerűbb is, akkor azt le kell fordítani, vagy olvassa el mindenki, hát ott van a honlapon, meg hát ott van a katolikus sajtóban, meg a nem katolikus sajtóban is, mindenhol ott van.
Igen. Többfajta lehetőségünk van. Egy prédikáció azért vasárnap azért 10 percnél nem lehet hosszabb, 15 maximum, ha csak egy ilyen átlag prédikációt mondok, ott éppen fölhívhatom a figyelmet, kiemeletek egy gondolatot. De például vannak felnőtt katekézisek, felnőtteknek hittanórák, ugye? Hát ott nyugodtan, én is minden csütörtök este, mise után megyek a plébániára, és 40-50-en összejönnek, régi barátok, egyebek, és akkor, amit éppen aktuálisnak tartok, arról beszélek. Vagy a kérdésekre válaszolok, ugye? Vagy azt is lehet, hogy vannak hírleveleink, ugye? A plébániák hír, ez lesz, az lesz. És abban például kiemelünk dolgokat, hogy erre figyeljetek, ezt olvassátok. Tehát elég sok eszközünk van. Van katolikus rádió. Kuratóriumi elnök voltam, kérem, alapítástól kezdve. Nem a műsorért voltunk felelősek, hanem a jogi, technikai működést kellett vinni a továbbiakban. Van katolikus sajtó, és így tovább. Tehát megvannak azok az eszközök, ahol bárki, most erre föl lehet hívni a figyelmet, a pap is írhat bele, vagy interjút csinálhatnak vele egy-egy témában. Tehát ez egy olyan, hogy működik, mint a civil élet, de bármi.
A karácsonynak vannak szentjei, akiket úgy nevezünk, hogy ezek a karácsonyhoz kapcsolódóak?
Természetesen, hát maga a szűzanya elsőként, ugye? Ő, ha úgy vesszük, Szent Józsefet nevezzük. És azért is mondtam már az előbb a nyolcadot, hogy rögtön utána ugye az első vértanú is, akit megölnek, ugye oda tartozik, az apró szenteket ide tartozónak tekintjük, Szent Jánost. Ezek a következő napokban ülik kvázi a névnapjukat, vagy az ünnepnapukat, és erre hangsúlyot is helyezünk, de hát akkor már nincs olyan nagy fókuszálás, mert hogy akkor már egy hétköznapi látogatása van a szentmiséknek, prédikációknak, egyebeknek. Tehát ez az oktáva, ez a 8 napos periódus, igenis oda tesz olyanokat, akiket fontosnak, karácsonyi szentnek tekintünk.
Mi a szentek dolga a hívőkkel?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyháznak 3 rétege van. Van a küzdő egyház. Ezek az aktuális emberek, mi, akik itt vagyunk a Földön, éljük az életet. Van a szenvedő egyház, akik már meghaltak, de úgy mondjuk, hogy hát még nem készültek fel azért az Úrral való végső közösségre, tehát a tisztító hely, tisztító tűz, és így tovább. És akkor vannak a megdicsőültek, ezek a szentek. Na most a 3 réteg között van-e kapcsolat? Hát mi például imádkozunk szentek közbenjárását kérve. Föltételezzük, hogy ők is valamiképpen szolidárisak vegyünk, tehát egy nagy egységet képzünk valamiképpen az Úr mellett. Hogy aztán persze odát, ezt hogy képzeljük el, és hogy lesz, ezt fantáziánkra van bízva ilyen szempontból. Tehát van kapcsolat, és ez az imának, az Istenhez való fordulásnak az egysége. Érdemes elolvasni egy misét, amikor egy valamelyik szentről mondjuk a szent misét, a változó részeknek a szövegeit, ott mit kérünk, hogy miért járjon közbe. Tehát ugyanaz a szolidaritás van ebben a 3-as rétegződésben, amit a földi mindennapi életben értelmezünk.
Elég, hogyha kérjük a közbenjárást? Nem kell, hogy nap mint nap tapasztaljuk, hogy közbenjárjon? Tehát mi a jó hozzáállás ehhez? Tehát kérem, hogy járjon közbe, hogy legyen most már egy lottó ötösöm a skandináv lottót, de a következő nincsen,
Akkor valaki megsértődik, és azt mondja, megdöglött a tehenem, nincs Isten. Szóval régi egyszerű alapból is. Tehát ezek azért folyamatok. És hogy mi teljesül, mi nem, a kérő imának egy nagyon izgalmas kérdése, hogy most én dirigálok az Istennek, hogy avatkozzon be, vagy mennek a történések, és ahhoz kérek erőt, hogy ugyan rád bíztam magam, Uram, te pedig légy szíves segíts, hogy ebbe helytálljak. De a helyzeteket nem tudom minden szempontból kézbe venni, ugye? Nem tudok az időből kilépni például, ugye?
Tudok, ez azt is jelenti, hogy az ima működését azt nem valami külső jelből kell, hogy az ember megértse, hanem az egy belső dolog.
Ez egy folyamat, igen, ez egy belső dolog, ez egy folyamat, amire az ember magától értetődőnek tekint, ugye? Például mondjuk egy házaspárnál szeretik egymást, élet, nevelik a gyereket, unokát, dolgoznak, ugye egymással törődnek, betegeket ápolnak, ugye ünnepelnek jó, sok felé is. Na most hát mindegyik éli a maga életét, és társ a másiknál, de egymás helyett nem tudnak élni. Tehát mindig az aktuális életemet kell élnem, és számíthatok arra, hogy a másik segít és támogat engem. Néha morgok, hogy nem eléggé, másik azon, de jó volt, minden benne van.
Szokták mondani, hogy a karácsony ez a szeretet ünnepe. Ez elég jó megfogalmazás egy katolikus pap szemszögéből is? Tényleg mondhatjuk, hogy a szeretet ünnepe?
Igen, csak a szeretet szót kell egy kicsit pontosítani, mert ténylegesen ilyenkor mindenki próbálja kifejezni a másik felé a szeretetét, ez benne van. De ez az Isten szeretetének az ünnepe, hogy ő szeret minket, mert megtestesült és eljött. Ez a mag. Hogy ebből adódóan mi is megpróbálunk egy hasonló gesztussal jelenni a másik életében, az a következmény. Tehát ha így visszük. Most aki nem hívő, mondjuk nem foglalkozik Isten kérdéssel, az is szereti azért ilyenkor, hogy egymással törődünk. Tehát ennek a kultúránkban azért lett egy továbbgyűrűzése. És ez jó dolog. Nem az, hogy nem látja, hogy Isten szeret, hanem az, hogy ez azért még itt is tud működni. Most jönkönnyen van egy érzelmi része, hogy I love you, és van egy konkrét tettekben megnyilatkozó része. Tehát annak a komolysága, a mélysége, folyamatossága, az egy izgalmas kérdés.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Blankenstein Miklós nyugalmazott katolikus pap volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám, Bucsi Solyomvári Levente kolléga úr és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt a beszélgetést. A rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani, de ha oda feliratkoznak, az egy egyszerű kattintás, akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják meg, különösebb befektetett munka nélkül. Köszönöm a figyelmet, én Exterde Tibor vagyok.